Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösséggé légy a föld végső határáig. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, advent 4. vasárnapjához érkeztünk, a 313-as dicsérettel kezdjük ünnepi istentiszteletünket. 313-as énekünk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 313-as dicséretünk első verse. Dicsérd Istent, kereszténység!
Dicsért Isten kereszténység, ő dicsőségében, kitől árad rád édvesség, fia érdemében, fia érdemében.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 313-as dicséretünknek énekeljük tovább a második és a harmadik verseit. 313-as énekünk második, harmadik verseit énekeljük. Leszállván atya kebléből kicsin gyermekkorban. Adventi ünnepszentelésünknek és együttlétünknek megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Folytatjuk, testvérek, a Pál apostol életéről való sorozatunkat, a mai igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 14-es fejezetéből olvasom. Az első 4 verset az ikóniumi ébredésről szól a mai történetünk. Apostolok cselekedetei 14-es fejezete. Az első 4 verset olvasom. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívővé. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, olyan megindító, ahogy olvassuk a Bibliában, hogy az apostolok úgy tudtak szólni a te lelked által, hogy igen sokan lettek hívővé, Urunk, minden pásztor erről álmodik a lelke mélyén, hogy bárcsak sokan lennének hívővé azok, akik ma hallják a te szavadat. Urunk, te látod ennek a világnak állapotát, és te látod a mi szívünknek is az állapotát. Mennyire más ez a kor, mint az akkori. Mennyire megszaporodott, megsokasodott a bűn. Ebben a világban mennyire letette a lábnyomát az ördög a maga gonoszságaival, hazugságaival, és minden olyan gondolattal, amely halálba altatja az emberi lelkeket. Mi kevesen sóvárognak az Úr szava után, milyen kevesen vágyakoznak azután a békesség után, azután a kegyelem után, amely egyedül csak Jézusban található. Urunk, tégy minket szomjasakká, éhezőké a te kegyelmedre, a te igédre, a te szavadra. Hadd tudjunk úgy vágyni, ahogy vágytak arra Ikóniumban sokan, és hadd tudjuk úgy fogadni, ahogy fogadták azok, akik hívővé lettek ott, az apostolok szava nyomán. Urunk, áld meg az adventünket, és áld meg az ünnepünket. Könyörülj rajtunk, hogy ennek a világnak a rohanásában meg tudjunk állni, megállni te előtted, figyelni szavadra, és drágább legyen nekünk mindaz, amit te mondasz, mint ennek a világnak minden java és ajándéka. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, a magányosakat, Urunk, akik az ünnepet majd magányban töltik. Hadd éljék át, hogy még sincsenek egyedül, mert az Úr, a mindenható Isten, aki leszállt az emberekhez Jézusban, ott van velük. Hadd éljék át a betegek, a szenvedők, a kórházban levők, hogy te velük vagy, hogy te szereted őket, hogy drága és fontos neked a mi életünk, és ha találjunk a te szeretetedben örök vigaszt, erőt, bátorítást. Támogasd a mi életünket, a mi lelkünket, ma is a te igéddel, ragadjál magaddal, és szólíts meg, érints meg, gyógyíts meg. Hadd legyen a mai Isten tisztelet is a veled való találkozássá. Amen. Készüljünk, testvérek, ének szóval az ige hirdetésnek a hallgatására. A 370-es énekünket keressük ki, és annak a második versét énekeljük. 370-es dicséretünknek a második versét énekeljük tehát. Így kezdődik a 370-es dicséret második verse. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára.
Szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak nevezünk. Ó, hisz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki,
bizonságtételem alapigéje írva található Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levelében. Az efézusi levélnek a második fejezetéből olvasok néhány igeverset, ez pedig a 11-es versről a 17-esig terjedő igerész. Efézusi levél második fejezet 11-től a 17-es versig olvasom. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a törvényt tételes parancsolataival együtt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, mai prédikációnak azt a címet adhatnánk, hogy az ikóniumi ébredés. Egy nagyon kis rövidke igerész következett a sorozatunkban, amelynek a tartalma azonban nagyon örvendetes. Megérkeznek az apostolok ikóniumban, és hatalmas ébredést ad Isten. Néhányan talán nem értjük ezt a szót, mit is hív a Biblia, mit is hívnak az egyház történelemben ébredésnek. Nem arról az ébredésről van szó, amikor reggel álmosan az ágyunkból fölébredünk. Az egyház történelemben azt hívjuk ébredésnek, amikor Isten szent lelke egész tömegeket ébreszt élő hitre, és vezet oda Jézushoz, egész tömegeknek, sokasságnak a szívében lesz új élet, változás és a Jézus Krisztushoz való tartozást munkálja a Szentlélek. Ha végignézzük az egyház történelmet, voltak időszakok, amikor minden évszázadban, amikor Isten lelke különösen hatékonyan munkálkodott, különös ébredési időszakok voltak, amikor sok-sok ember odafordult Krisztushoz, megtért és átadta Jézusnak az ő szívét. Hát a történet, amelyet olvastunk, erről szól, megérkeznek az apostolok ikóniumba, bemennek a zsidók zsinagógájába, megragadó ez a kép egy lelkipásztornak különösen, hogy úgy szóltak, hogy mind a zsidók, mind a görögök közül sokan lettek hívőkké. Aztán megindul az ellenség munkája is. Van ébredés, van sok új élet, de akik nem lettek hívők, akik ellenálltak az evangéliumnak. Mindig van ilyen az igehallgató tömegben, mindig van egy-két szív, akik ellenállnak a Jézus evangéliumának. És aki nem adja oda magát a Krisztusnak, aki ellenáll az ige szavának, az még mélyebbre fog jutni a keménységében, az istentelenségében, még mélyebbre kerül a megkötözöttségeiben. Így van ez most is, hatalmas gyűlöletet szítanak ezek a megtéretlen ellenálló emberek az apostolok ellen, fellázítják annak a vidéknek a nem hívő pogányait, előkelőit, és megindul a támadás, a történetnek a folytatását majd egy hét múlva vasárnap fogjuk olvasni. Nézzük a mai történetnek a tanulságait. Az első nagy tanulság, és ezen érdemes elgondolkodni, hogy az apostolok mégis így cselekedtek, a zsinagógában hirdetik mindig először az igét. Ha néztétek a sorozat eddigi részeiben ezeket a kicsike kis fél mondatokat, megérkeznek Pál és Barnabás, itt már ugye Szilásszal van, egy vidékre, egy városba, egy területre. Hol hirdetik először az igét? A zsinagógában. Miért ott? Miért ott, amikor annyi negatív élményük van? Hányszor őket meggyalázták a zsinagógában? Hányszor űzték már ki őket a saját népüknek a tagjai? Mennyi ellenállást, mennyi gúnyt kaptak már ezeken a helyeken? De csodálatos az, amit ebből tanít a Biblia, hogy ne mondjunk le senkiről, hogy ne mondjunk le olyanokról se, akikkel rossz a tapasztalatunk, sőt olyan helyeket se írjunk le, ahol ott biztos, hogy nem térnek meg, magunkba esetleg így gondolkodnánk, nem írunk le senkit. Az apostolokban mennyi türelem és mennyi szeretet volt, annak ellenére, hogy mennyi bántást kaptak a saját népüktől, a zsidóktól, mégis először mindig a zsinagógába vitt az útjuk, először saját népüknek hirdették az igét, Ábrahám utódainak, az ígéret örököseinek, tanuljuk ebből meg mi is, hogy szeretni kell a zsidó népet. Nem olyan régen hallottam, mesélte egy más vidéken élő presbiter, hogy észrevette, hogy az ő gyülekezetükben, az egyik presbiterben milyen hatalmas zsidó gyűlölet van. És ő szégyelli magát, ez az illető, akivel beszéltem, hogy egy presbiter társában mekkora a zsidó gyűlölet. Nagyon vigyázzatok a szívetekre. Ez a világ az ördög befolyása alatt van. Ebben a világban minden gyűlöletet az ördög szít. És az ördög nem csak az ószövetségi nép ellen, a zsidók ellen szít gyűlöletet, hanem higgyétek el, hogy a keresztények ellen is. És aki zsidó gyűlölő, az előbb-utóbb keresztény gyűlölő is lesz, mert ugyanaz a lélek munkája ezt. Ti szeressétek a zsidókat, ti segítsétek őket, imádkozzatok értük. Nem vagyunk különbek a zsidó népnél. Még hogyha sok aljasságot követett el abból a népből egy-kettő az apostolok ellen, mint ahogy ezt olvassuk a Bibliában, higgyétek el, hogy az Isten ügye ellen sok magyar és nagyon sok aljasságot követett el, nem lehetne számba venni a mi bűneinket sem. A zsidó misszió legyen a mi szívünknek ügye. És a pálék oda mentek először a zsinagógába, akkor a mi szívünk sem feledkezzék meg arról a népről, akik az Ószövetségben voltak, Isten szemefénye, választott nép, királyi papság, és hordozták az Úrnak az üzenetét akkor. Aztán a második pontunk, mi is volt az ébredésnek az eszköze? Hát az igehirdetés. Az igehirdetés, amelyet ma olyan sokan kigúnyolnak, amelyet ma olyan sokan lenéznek, amelyet nagyon sokan úgy vélnek, hogy az semmi. Higgyétek el, hogy a legnagyobb dolog az Isten igéje ebben a világban. A legnagyobb dolog az evangélium ebben a világban. Az a hír, amellyel az Isten odalép mi mellénk. Te melléd is, meg én mellém is. Ez a legcsodálatosabb dolog. És Istennek úgy tetszett, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. Istennek úgy tetszett, hogy ez az egyetlen módszere, amellyel az üdvösségre az embereket meg akarja menteni. Végtelenül fontos, hogy a mi életünk ige hirdetés közelében, jelenlétében folyjon. Ez nem azt jelenti, hogy a mi életünk egyszer-egyszer halljon igét, hanem amikor csak van rá alkalmad. Akár a médiában, akár most már rengeteg gyülekezetnek van honlapja, a miénknek is. Fenn vannak az ige hirdetések az interneten. Ha nem mondhatjuk Istennek, hogy hát sosem volt időm, sosem hallottam egyetlen egy ige hirdetést se. Ezer módunk van, testvérek, hogy az Isten igéje bennünket utolérjen. Hogy meghalljuk. Rajtad múlik, hogy a te életedet az Isten igéjének a jelenlétébe helyezed, vagy úgy élsz ebben a világban, úgy gyönyörűen vitorlázol végig az életen, hogy nem engedted, hogy az Isten igéje megszólítson. Az ikóniumi hatalmas ébredésnek ez az egyetlen drága eszköze, az ige hirdetés. Jön Pál és Szilász, és úgy szólnak, hogy mind a zsidók, mind a görögök közül sokan lesznek hívővé. És itt el kell mondjam azt is nektek, testvérek, hogy nincsenek abszolút módszerek. Néha találkozik az ember egyik lelki pásztorral, vagy néha kezembe kerül egy-egy különleges lelki könyv, amiben nem értek egyet, amely bizonyos módszerekre esküszik, hogy na, ha így csinálod, akkor a tévedés lesz. Nincsenek ilyen módszerek. Ez Isten titka, hogy az egyik vidéken, az egyik korban ad ébredést, a másikban nem. Ézsaiás talán az Ószövetség legcsodálatosabb ige hirdetője volt, és az ő idejében nem volt ébredés. 40 évig hirdeti az igét. Nem Ézsaiás volt a kevés, nem az ő szájában az ige volt, nem hatékony, hatástalan, hanem egy különlegesen gonosz idő volt. Az az ige, amely élő és ható, az minden időben keres bennünket. A nagy kérdés, hogy mi készen vagyunk-e az igére. Higgyétek el, hogy az Isten terád készen van. A kérdés nem az, hogy az Isten készen van-e, mert ő készen van, hanem te készen vagy-e? A te szíved készen van-e az Isten igéjére, a változásra, a hit útjára, a megtérésre? Készen vagy-e, testvér? Aztán az ébredést nem lehet kierőszakolni. Az egyház történelemben vannak ilyen időszakok, amikor nagy igehirdetők mesélik el, hogy az ő kerületükben, az ő vidékükön volt egy-egy gyülekezet, amelynek a vezetői úgy gondolták, hogy itt most ébredést csinálunk. Hívtak valamilyen vendégevangelizátort, aki addig-addig gyomrozta az alkalmatnak a végén a jelenlevőket, hogy ilyen kicsikart, kierőszakolt bizonyos ilyen látványosnak tűnő megtéréseket, előrejöveteleket. Aztán azt mondják a tapasztalt szolgálók, hogy de utána hosszabb időre észre lehet venni, hogy ezekben a gyülekezetekben nagyobb az ellenállás az evangélium iránt. Ébredést nem lehet csinálni. Nem lehet kierőszakolni. De imádkozni lehet érte. Hogy az Úr adjon ébredést itt Ajkán is, Tósokon is, Devecserben. Van 6 szorványa az ajkai gyülekezetnek. Devecser csak az egyik, a legnagyobb. Szoktunk-e imádkozni ezért a vidékért? Ezért a halott vidékért, lelkileg értem. Szoktunk-e imádkozni, hogy sokan legyenek? 158 férőhelyes az ajkai templomunk. Mikor lesz az, hogy minden vasárnap megtelik? Vagy kinőjük? És az lesz a probléma, hogy Isten ébredést adott, és kicsi a templomunk, kell egy nagyobbat építeni. Tudunk-e imádkozni ezért? Aztán figyeljetek arra az apróságra is, hogy kiket ragadott meg ez az ige. Így olvastuk, hogy mind a zsidókat, mind a görögöket. Mind a zsidók, mind a pogányok közül sokan lettek hívőkké. Ezen azért érdemes elcsodálkozni, vagy észrevenni ezt az apróságot, mert ez a két tábor, ez olyan ellenséges tábor volt. Egy zsidó emberben többnyire benne van az a típusú büszkeség, hogy ők a választott ószövetségi nép. Övék az ősatyák, övék a törvényadás, övék Mózes, a proféták, az ígéretek, és ez így is van, nem mintha ezzel kérkedni kellene. De zsidó emberben mindig benne volt ez a büszkeség. Pál korában is. És a többi népnek a tagjait egy picit szerették ők lenézni. Úgy nézték, hogy hát ők az ígéreten kívül vannak. Ők nem tartoznak az ősatyák népéhez, az ígéretekhez, a törvényekhez, a profétákhoz. A pogányok, pláne a görögök, meg gőgösek voltak a műveltségükről. A művészetek, a görög műveltség. A görög meg lenézte a zsidót, de nem tartotta olyan okosnak, műveltnek. Úgyhogy ott volt két tábor, akik úgy annyira nem szívlelték egymást, és nézzétek az Isten igéjét. Az Isten igéje pedig nem válogat, nem személyválogató, jön és mind a két táborból meg tud menteni sokakat. Csodálatos dolog, hogy az ige és az Isten szeretete az mindenkié lehet. Az mindenkit megmenthet. Nem fog téged előítélet miatt az Isten odébb tolni, félreállítani, mert az Isten szeretete jön nemre, fajra, kinézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül jön, mert szeret, mert megmenteni akar, az üdvösségbe akar bevinni. Az Efézusi levélnek a második részéből egy kicsin szakaszt olvastam, teológileg egy nagyon fontos igerész. De nagy egyszerűen fordítsuk le, mit írott Pál az Efézus 2-ben, amit felolvastam. Elmondja az efézusi hívőknek, ők ugye pogányok voltak, nem zsidókból lett keresztjének. Azt mondja, hogy ti egykor pogányok voltatok. Távol a szövetségtől, távol az ősatyák ígéretétől. Ti úgy éltetek Isten nélkül a világban, mindenféle reménység nélkül, mindenféle törvény nélkül. És most Jézusban ti, akik egykor kívül voltatok, belül valók lettetek. Távolvalók voltatok, közelvalókká lettetek a Jézus vére által. És mond valami különöset ott Pál, így hangzik az az ige, hogy mert Jézus lebontotta a testében az elválasztó falat, amely a két nemzetséget ugye eddig elválasztotta, és most Jézus ezt egyé tette. A két nemzetség ugye a zsidók meg a pogányság. Volt egy választó fal. érezzük mi is, hogy mi nem támaszthatunk jogot Mózesre, meg a többiekre, meg azok az ígéretek, amiket Isten Ábrahámnak adott. Nem jött volna Jézus, mi nem támaszthatnánk jogot arra, hogy kellenek azok az ígéretek nekünk is. Hát lehet, hogy kellenek, de nem lehettek volna a miénkek. És jön Jézus, és lebontja a válaszfalat zsidók és pogányok között azáltal, hogy kinyitja Isten a mennyország ajtaját mindenkinek. A zsidóknak is Jézus nyitotta ki a mennyország kapuját, meg a pogányoknak is, nekünk magyaroknak is. Nincs válaszfal. Innentől kezdve nincs az, hogy az egyik népnek van előnye a másikkal szemben. Mert Jézus lebontotta a válaszfalat. Ezt magyarázza Pál. A zsidók és pogányok között lebontatott a választófal. Egyé teszi őket a hit, a Jézusban való drága élő hit. Aztán a második versben, itt az apostolok cselekedetei 14.2-ben már is olvasunk az ördög munkájáról. Nagy ébredés, csodálatos áldások. És mit olvasunk? De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték, megharagították a testvérek ellen a többi pogányt. Megindul az üldözés. Hát az első, amit ez tanít nekünk, hogy ahol az Isten áldásai kiáradnak, az ördög mindig siet, és oda teszi maga mellé, oda teszi a maga munkáját emellé. Ahol az Isten elkezd hatékonyan munkálkodni, ott jön az ördög, és megpróbál még hatékonyan rombolni. És sajnos így van. Isten munkatársainak is ezt üzeni ez az ige, hogyha nagy áldásokat éltek át, akkor készüljetek arra, hogy nem sokára üldözés lesz. Ha Isten ébredést adott, a gyülekezetekben áldást adott, gyarapodást, növekedést, az ördög sietni fog, hogy oda tegye a maga gonoszságait melléje, meghasonlást idézen elő a gyülekezetben, pártoskodást, ellenséget támaszon az Isten népe tagjainak. Legyen egy kis gúny, üldözés, ez az ördög mindig munkája. Sajnos. Kell rá készülni. Számítsatok arra a támadásra, gyűlölségre, rágalmazásra, amit az ördög fog cselekedni, az Isten kiárasztotta rátok az áldását. Aztán a hitetleneknek nézve is van ennek az igének üzenete, hiszen aki bezárja az ige előtt a szívét, az még jobban megkeményedik. Aki ellenáll a Jézus Krisztus szeretetének és evangéliumának, az még mélyebbre fog kerülni a bűnben és az ördögi dolgokban. Ez mindig így van. A lelki életben soha nincsen stagnálás. A hívő ember sem stagnál. Vagy erősödik, gyarapszik, növekszik, vagy elkezd langyosodni, kihűlni, visszafejlődni. Nincsen olyan, hogy ugyanolyan állapotban van most, meg holnap, meg egy hónap múlva, meg két év múlva. Nincsen stagnálás a lelki életben. De a hitetlen állapotban sincsen stagnálás. Ha te nem közeledsz Jézushoz, ha a Krisztus igéje felé nem vonzódsz, akkor a lejtőn fogsz egyre lejjebb haladni. A bűnben fogsz egyre jobban megkötözötté lenni. És az istentelenségben fogsz gyarapodni. Ezt üzeni a hitetleneknek, akik ellenálltak az igének, ha bezárod a szívedet az evangélium előtt, mélyebbre kerülsz az ördögi dolgokban. Aztán a város lakóinak is, itt van ez a kifejezés a Bibliában, hogy a város lakók meghasonlottak. Fele város az apostolokkal tartott, fele város meg az ellenségeikkel. Majd jövő vasárnap lesz erről a meghasonlásról még szó részletesebben. De már most annyit hadd mondjak, hogy van ennek is üzenete. Tudnélik, ha halljuk az igét, akkor az mindig döntés elé állít. Isten akkor azt mondja, hogy dönts, hogy hova állsz. Dönts, hogy hova állsz. Vagy az élet útja mellé, vagy pedig a halál útja mellé. Valahova az ember leteszi a maga voksát. Az evangélium nyomán meghasonlás támad. Jézus mondja ezt már az evangéliumokban, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy békét hozok, hanem hogy kardot. Hát erre gondol szegény, mert hozott ő békét a szívekbe. De az evangélium miatti meghasonlásról elkezd beszélni a tanítványoknak, hogy innentől kezdve ketten lesznek egy családban. Meghasonlanak. Meghasonlanak. apa fiával, leány az anyjával, a testvérek. Másik helyen azt mondja Jézus, hogy eljön az idő, amikor a szüleik támadnak a gyermekeiken, és megöletik őket, vagy fordítva. És mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerték meg azt, aki elküldött engem. Jézus nagyon világosan megmondja, hogy az evangélium az szét fogja választani a juhokat a kecskéktől, a hitetleneket a nem hívőktől. Sokszor a családon belüli meghasonlás is azért történik, mert a család egyik fele a hit útját választja, a másik pedig a halál útját. Ők nem lépnek rá a hitnek az ösönyére. Te melyiket választod, testvér? Az élet útját, Jézust, az apostolok mellé állnál, hogy a te szívedben olyan keménység van az evangélium iránt, az ige hirdetés iránt, és a halál útját választod ezáltal. Aztán hogyan prédikáltak az apostolok? Azt mondja a Biblia, hogy bátran, erővel, hatalommal. Bátran szólták a Krisztus evangéliumát. Pedig üldözték őket. Pedig ott voltak az ellenségek. És ők bátran hirdetik az igét. Istennek a szent lelke ilyenné teszi az élő igét. Élővé, hatóvá, erőteljessé, szeretetteljessé. Aztán ott vannak a pecsétek, eddig olvastuk a történetben, hogy Isten pedig megadta, hogy jelek és csodák történjenek. Isten nem mindig tesz jelet és csodát, de ő szokott néha tenni. Ő néha oda teszi az ige hirdetés mögé a jeleket és a csodákat, mint valami pecsétet, egy irat aljára, ami hitelesíti az iratot. Ezek a jelek és a csodák. Isten pecsétet tett az ikóniumi emberek előtt az apostolok életére, arra az ígére, amelyet hirdettek az apostolok, hogy ez az élet útja. Ez az igazi tanítás. Erre figyeljetek. Ez menthet meg titeket. Csak ezen van pecsét. És Jézus munkájára kell még figyelnünk ma. Az Efézus 2-ben, amikor felolvasott igéből az előbb magyaráztam, hogy lebontotta Jézus a válaszfalat a két nemzetség között, tudnélik a zsidók meg a pogányok között, lebontja és a két nemzetséget egyé teszi az atya előtt. Még valami szó van ott. Megbékéltette mind a kettőt az ő testében az Istennel. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Jézus nem csak a két nemzetség között bontotta le a válaszfalat, hanem Jézus lebontotta a válaszfalat közted és az Isten között is. Nem csak közted és a másik ember között, nem csak a pogány népek és a zsidók között, hanem Isten minden ember, Jézus Krisztus lebontja a válaszfalat minden ember és az Isten között is. Szabad az út az üdvösségbe. Szabad az út a kegyelem forrásához Jézus által. Hatalmas árat fizetett ezért az Isten Jézusban, hogy minden válaszfal lerontasson. Hogy amikor te keresed az Istent, akkor ne ütközzél falba, mert a bűneink miatt mi nem kereshetnénk olyan egyértelműen az Istent, és nem tudnánk megtalálni a bűneink miatt őt. De ő lebontotta a válaszfalat, ami az Isten és közted volt. Elvette a bűnt az útból, elvette az ítéletet az útból, elvette a bűn ellen való haragot is az útból, hogy a te ösvényeden, amely az Isten felé visz, semmi ne legyen ott. Ne ütközzél falba. Jézus Krisztus drága munkája ez. A legáldottabb dolog ez, hogy nyitva a menny előtted, és tiéd lehet a menny, Isten gyermeke lehetsz, életsz örökkön örökké, ha hiszel Jézusban. Akarsz-e Jézushoz tartozni? Akarsz-e Jézushoz tartozni? Egy történettel fejezem be. Volt egy Lili Singh nevű indiai kislány, akit az édesapja, egy nagyon-nagyon gazdag hindu, beíratott a missziók iskolájába, ahol tanították ugye a beíratott gyermekeket írni, olvasni, és úgy gondolta, hogy amikor az ő gazdag csemetéje még művelt, okos is lesz. Aztán, amikor felnövekedett ez a kicsiny lány, és hazajött, bejelentette az édesapjának, hogy apám, szeretnék keresztjén misszionárius lenni. Hát ez a büszke hindu ember, Ali Singhnek hívták, végtelen megvetés, csalódottság, keserűség, harag lett egyből a szívében, az arcán, és hiba volt téged odairatnom. Azt gondoltam, hogy elég erős jellemű vagy, hogy ellenállj a misszionárius által hirdetett hitnek, és most meggyalázod apádat, meggyalázod a népünket, a hitünket, és misszionárius leszel. Hogyha jobban szereted a keresztjének Istenét, mint apádat. Ez a lány erős hittel szeliden tovább beszélt. Mondta, apám, pont azért tudlak téged sokkal jobban szeretni most, mert megismertem a megváltót. Pont Jézus Krisztus által tudlak téged igazán szeretni. És én gazdag vagyok, mindenem megvan. A családunk gazdag, de tele van a népünk szegénységgel. Tele van a népünk reménytelen emberekkel. Én a népem leányai között akarom hirdetni Jézus Krisztust. Az édesapa látszott, hogy rettenetesen mérges. Úgy tartja vissza az indulatát. Aztán hirtelen stílust váltott, és nagyon kedvesen azt mondta a leányának, hogy gyere, mutatok valamit. A lány követte az édesapját, aki levezette őt a pincébe, ott kinyitott egy titkos ajtót, amiről még a leánya se tudott. Végig mentek egy kivilágítatlan folyosón, és egy nagy terembe értek, ahol egymás mellett elrendezve volt több faláda. Az édesapa a zsebéből kulcsokat vett elő, elkezdte kinyitogatni a ládát, nézd kislányom, itt van a családunknak a vagyona. Nemzedékről nemzedékre ezt halmozták fel a mi őseink, ez a mi családunknak a vagyona, ez az, ami a te örökséged, te vagy az egyetlen örökségem, mindez a tied, de avval a feltétellel, hogy tagadd meg az új hitedet. A leány egy lépést hátrált, de a szívében nem volt kérdés, hogy mit válaszoljon. Idézte az édesapjának az igét. Jézus azt mondta, hogy mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, de a lelkében meg kárt vall. Apám, a vagyon nem tett engemet soha boldoggá. A szívem Jézusban találta meg azt a békességet, az életet magát, a kegyelmet, amire mindig is vágytam. Az édesapja belenyúlt a ládába, és ott a lánya előtt rengeteg gyémánt volt a ládában, és így engedte, hogy az ujjai között így essenek vissza a nagy gyémántok a ládába, és meg volt döbbenve, hogy a lányát a vagyonnal sem tudja visszatéríteni a hitetlenségnek az útjára. Némán fölmentek, leültek a nappaliban egy kis asztal mellé, percekig csak hallgattak egymás mellett, aztán szólt a szolgájának az apa, hogy hozzá teát. A szolga hozta a teát. Az édesapa hirtelen eléggé elkomolyodott, és elkezdte mondani a lányának, hogy de lányom, én ismerem Indiát. Ez egy nagyon-nagyon nehéz út, ha te misszionárius leszel. Sőt, nem csak, hogy nehéz és magányos út, de úgy fognak téged látni a népünknek a tagjai, hogy elárultad a kasztunkat. Sokan lesznek, akik az életedre törnek, és meg fognak ölni. Ezt is vállalod? Azért a Jézusért? És a lány hangosan bizonságot tett, hogy igen, apám, kész vagyok Jézusért meghalni is. Hát ezt, lányom, be kellene bizonyítanod, mondta az édesapa. A hirtelen kővé vált a meglepetéstől, mert az asztal alá nézett, szólt a szolgának mozdulatlanul, hogy hozzon egy tálba tejet, és tegye le az asztal mellé. India legveszélyesebb, a leghalálosabb mérgű kígyója jött elő az asztal alól. A szolga közbe hozta a meleg tejet, letette az asztal mellé, és a kígyó Lili Singh lábain átcsúszva megindult a meleg tej felé. Közben ez a hívő lány látta, hogy mi történik, megfordult a fejébe, hogy na most lehet, hogy az édesapám látni fogja, hogy Jézus hazavisz, de jó helyre visz. Megtelett a szíve békességgel, imádkozott is magában, hogy hadd legyen ez az eset bizonyság az édesapjának, hogy ő felkészült a halálra. Sok indiai reszketve fél a haláltól, mert nincs békességük, de az ő szívében ott van Jézus békessége. Amikor a kígyó a tejhez ért, kiáltott az apa a szolgának, öld meg a kígyót, és az megölte. Isten pedig az édesapában végezte el ezt a különös munkát, hogy meglátta, hogy a lányban tényleg békesség van. Megszólalt az édesapa, leányom, legyél akkor misszionárius. Látom, hogy nem félsz a haláltól. A keresztjének Istene megvéd téged a haláltól is. Csak egyről ne feledkezz meg. Ne csak néped leányainak hirdesd az evangéliumot, hanem hirdesd apádnak is. Az evangélium az, amire mindenkinek szüksége van. Zsidóknak és pogányoknak egyaránt. Görögöknek és magyaroknak egyaránt. Nekem és te neked is egyaránt. Mert az a Jézus, aki az életét adta érted, az a Jézus Istennek a fia. És aki benne hisz, csak annak lesz örök élete. Akarsz-e az övé lenni? Amen. Helyünkön, hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Téged dicsérünk, Urunk Istenünk, lelked csodálatos munkáiért az egyház történelemben, hogy ahol hirdettetik a te igéd, és van befogadó szív, ott megújulás van, ott ébredés van. Lelked csodálatos keresése célba találhat sok szívnél, és megmenthet Jézus számára sokakat. Urunk, köszönjük, hogy a bűnös elveszett ember mellé a te hatalmas szereteteddel, Jézus Krisztus váltságával, az evangélium csodálatos örömhírével lépsz. Nem haraggal, nem bottal, hanem jössz szeretettel, és keresed az elveszetteket, bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy Pál és Szilász útjából annyi mindent láthatunk. Köszönjük, Istenünk, hogy az ige nekünk is adatik. Hallhatjuk mi is az evangéliumot. Hallhatjuk, befogadhatjuk, hihetünk benne, és életünk lehet általa. Ne engedd, Urunk, hogy a mi szívünk megkeményedjen. Ott Ikóniumban is voltak, akik ellenálltak az evangéliumnak, ellenálltak a te igédnek, megkeményítették az ő szívüket, és ellent mondtak a hirdetett szónak. Urunk, minden időben van, aki így cselekszik, hogy hallja a te igédet, de elfordul attól, megkeményedve, meggonoszodva, még jobban a bűn útjára lépve ellenáll. Őrizd meg bennünket az ilyen ellenállástól, keményedéstől. Ne válasszuk a halál útját, hanem válasszuk az élet útját. Válassza mi szívünk Jézust. Köszönjük, Urunk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök életet adsz. Így rendelted, és így van ez. Aki Jézusé, az bemehet az örök országba, egyedül az Úr Jézus Krisztus vérének érdeméért, igazságáért, áldozatáért. Munkáld bennünk ezt az élő hitet, hogy ezt ragadjuk meg, hogy ne önigazságunkba, ne a saját dolgainkba bízzunk, hanem egyedül abba, amit az Isten fia tett érettünk. Rád bízzuk szeretteinket, rád bízzuk gyülekezetünk minden tagját, kicsiket és nagyokat, rád bízzuk Istenünk a szenvedőket, a betegeket, a magányosakat, a szenvedőket, szomorkodókat, gyászoló szívűeket. Légy vigaszunk, légy erőnk és támaszunk, légy gyógyítója a betegeknek, ereje az erőtleneknek, vigasza a gyászoló szívűeknek, szomorkodóknak. ölelj át mindegyikünket szereteteddel, hogy a te szíved megvigasztalja, felüdítse a mi szívünket. Áldott légy, hogy meghallgattál, és hogy meg is cselekszed ezt. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát, imáját vigye oda a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Pál apostol mondta, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk a 313-as dicséretnek a 4. és a 7. versei. Keressük ki a 313-as énekünket, ezzel kezdtük az istentiszteletet. A 4. és a 7. verseit énekeljük, 313-as énekünknek 4. és 7. verseit. Anyjának ölében nyugszik, tejével táplálja, az angyalok ezt örvendik, mert Dávidnak fia.
Jézus mit adhatna, nincs.